Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, esztendő utolsó vasárnapja van, a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenhol, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
Elfoglalva helyünket, a 167. dicséretünket énekeljük mindhárom versével. A 167. dicséretünk így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót.
Szájjal és ő szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel állt, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg, írts túl ez életen. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom, a mennyorát kiben szent egybe forta három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt.
Gyertek testvérek, elcsendesedve fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan a Bibliaolvasó kalauzunk jelöli az újszövetségi szakaszból, a mai napon János evangéliumának második fejezetéből, János evangéliumának második fejezetéből az első verstől a 12. versig terjedő szakaszból. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus ezt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, tudnélik a szolgákhoz: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Azután így szólt hozzájuk: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, szívünk nyíljon meg mindannak befogadására, amit számunkra ma elkészített. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással szeretnénk megköszönni szerető mennyei édesatyánk ebben az esztendőben újra, hogy ide hívogattál bennünket a te házadba, és hálaadással szeretnénk különösen is megköszönni azt, amikor engedhettünk a te hívásodnak. Köszönjük te neked azt, amikor szóltál és beszéltél hozzánk, és köszönjük te neked azt is, amikor szívünket az engedelmességre bátorítottad. Köszönjük neked azt is, amikor bűneink miatt megítéltél bennünket, és köszönjük te néked azt, amikor tanítottál bennünket tudatlanokat. Hisszük és tudjuk, hogy mindaddig, amíg itt járunk e földön, szükségünk van arra, hogy tőled tanítottak legyünk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk most is, ebben az órában is, és engedd, hogy a te titkaidat hadd értsük meg, és mindazt, ami abban bennünket bármire is kötelez, hadd tegyük meg engedelmes szívvel. Dicsőítünk téged, aki tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz vagy. Dicsőítünk téged, aki nem csak régenten szóltál a proféták által, hanem ma is beszélsz igéd által. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki teremtője vagy mindeneknek, aki fenntartója vagy a világ mindenségnek, benne a mi életünknek is, és pontosan tudod azt, mikor, mire van szükségünk, ahhoz, hogy talpon maradjunk. Így kérjük és így várjuk tőled most is az igét, a szent szót, amely tőled származik. Nyisd meg a mi szívünket, fülünket, lelkünket, megérthessünk téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 309. számú dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 309. számú dicséretünk első verse így kezdődik, mennyei ige jelenél.
Atyától kijövél, testet magadra felvevél, s abban minket itt vezítél. Világosítsd meg el minket, szenteld meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk tégedet, utálhassuk bűneinket.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból, János evangéliumának második fejezetéből olvasom, a második fejezet 5. verséből, ahol ezt találjuk megírva. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Kedves testvérek, ezt a történetet a kánai mennyegzőről sokan ismerik, és a legtöbben azért tartják érdekes bibliai történetnek, mert hogy Jézus egy lakodalomba ment el, azon részt vett, és már önmagában ez egy érdekes dolog, hogy Jézus ilyet megtett. Sokak számára ez egy nagy kérdés. Aztán meg még inkább megjegyezik ezt a történetet a bibliájukat ismerő emberek azért, mert Jézus a vízből bort adott, és egy nagy csoda történt. Hát azt gondolom, hogy túl ezeken a dolgokon, amelyeken lehet morfondírozni, és egy kicsit fogunk is róla gondolkozni, azért van ennek a történetnek még különlegessége. Elsősorban abban, amit ennek a történetnek a végén olvasunk, ahol megjegyzi János evangélista, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek ő benne. Azaz Jézusnak egy olyan csodája iratik le ebben a történésben, amellyel bizonyította azt, hogy ő nem pusztán Józsefnek, a názáreti ácsnak a fia, hanem bizonyította, hogy ő Isten. Valami olyan dolgot tett Jézus, amelyet senki nem tett meg előtte, és amely elgondolkoztatta az embereket afelől, hogy kicsoda is ez a Jézus, aki Názáretből jön. Kicsoda ez az ember? Dicsőséges dolog volt, amit Jézus tett, és úgy olvassuk, hogy a tanítványai hitét megerősítette az, amit Jézus Krisztus tett. Amikor elolvassuk ezt a történetet, kedves testvérek, akkor azt kell, hogy mondjuk az egész Bibliát nagyító alá véve, különösképpen az Ószövetséget, hogy a teremtett világ már évezredek óta várta ezt a jelet. A teremtett világ már évezredek óta sóhajtotta, óhajtotta azt a dicsőséges jelet, amelyet Jézus Krisztus önmagáról adott. Nem a vízből borrá tétel itt az igazi csoda, hanem az a csoda, hogy a názáreti Jézus bizonyságát adja annak, hogy én vagyok az Atya küldöttje. Én vagyok a Messiás, én vagyok a szabadító, aki isteni hatalommal bírok, és aki azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem, megtartsam az elveszetteket. Hát ez az a jel, amelyet óhajtottak próféták, ősatyák, óhajtott Izrael népe, és amely jel után óhajtozott, sóhajtozott ez a világ is tudatlanul. Látni, tapasztalni végre azt, aki nem olyan, mint mi, hanem aki isteni hatalommal bír, nagyobb nálunknál, várni és tapasztalni azt, látni és tapasztalni azt, aki majd eljön, és isteni erővel viszi véghez az ő népének szabadítását. Amikor ma erre a történetre visszagondolunk, testvérek, akkor azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy ne jusson eszünkbe az, hogy ma is egy olyan világban élünk, amely jelekre vágyakozik, és amely jelek után sóhajtozik. Ezért van olyan nagy piaca mindenféle olyan praktikának, módszernek, eszköznek, amivel az ember valami ember felettinek kerülhet a birtokába, mert ez a világ ma is vár jeleket. Kedves testvérek, Isten népe is jeleket vár. Talán a templomba is így jövünk. De hadd kérdezzem meg, így jövünk a templomba? Várunk Jézus Krisztustól valamit? Várunk Istentől valamit? Várunk mennyei jeleket? Hiszem azt, hogy a templom, az Isten tisztelet, az ige, amelyet olvasunk és hirdetünk, mind-mind mennyei jel ebben a világban. És akik ennek részesei, azok az Isten jelzéseinek a részesei, amelyekkel Isten ma is jelez ennek a világnak, és egyúttal jelez nekünk is. Jelzi az ő dicsőségét, jelzi az ő hatalmát, és milyen csoda, ezeket a jeleket tapasztalva, átélve, az ő tanítványai ma is megerősödnek a hitben. Ma is egyre mélyebb azoknak a hite, akik az Úr tanítványai, látva ezeket a jeleket. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy talán mielőtt tovább lépnénk ebben a történetben, olyan jó lenne szívünkben, lelkünkben elcsendesedni afelől, hogy a hitünk erősödötte, mélyülte ennek az esztendőnek a vasárnapjain, amikor itt voltak előttünk a jelek, a templom, az Isten tisztelet, az ige, egyszer hirdetett formában, máskor látható jegyek formájában, jelente ez nekünk valamit, megállította bennünket, megerősítette bennünket, történt-e bennünk valami, látva ezeket a jeleket, vagy besoroltuk mindezt a világ sokféle jelzése közé, amelyekre olykor fittyet hányunk, és amelyektől olykor viszont nagyon megijedünk. Azok a jelek, amelyek Istentől jönnek, a Szentírás szerint az ember számára a legfontosabb jelek. Akkor és ott Kánában, abban az időben ennek a világnak erre a jelre volt szüksége, hogy megjelenjen végre valaki, aki isteni hatalommal bír, és jelét adja annak, hogy az Isten ígérete, amelyet a paradicsomban tett, az ember szabadításával kapcsolatban, az az ígéret beteljesedik. Nos, jelekre váró emberek vagyunk, ha ugyan jelekre váró emberek vagyunk, de hogy megértsük, hogy ez a jel hogyan és mi módon adatott, ahhoz elkerülhetetlen azt is megvizsgálnunk, hogy mi minden előzte meg ezt a jelet. Mindazt a történést, aminek ott tanúi lettek Kánában a mennyegző résztvevői, közöttük Jézus tanítványai is. Mert hogy ennek a jelnek voltak előzményei. Úgy mondanám, hogy többszintű kommunikáció zajlott Jézus és az emberek között. A jelek nem szoktak csak úgy lehullani az égből. Isten olyan Isten, aki kommunikál az emberrel, és mindig az ő kommunikációját követi az, ha valamiféle jeleket ad ebben a világban, és a jeleket ad a mi életünkben is. Hát ez a többszintű kommunikáció bizonyára több szintre is bontható. Én három szintről szeretnék beszélni, amelyet én látok ebben a történésben. Az első fajtája a kommunikációnak az volt, hogy Jézus jelen volt ebben a mennyegzőben. Jézus jelen volt ebben a mennyegzőben. Nyilvánvaló, hogy meghívták oda Jézust, abban is biztos vagyok, hogy nem azért hívták meg Jézust, hogy egy költségtakarékos esküvőt tartsanak. Nyilván nem arra utaztak, hogy majd kevesebb lesz a bor, és majd Jézus tesz valami csodát. Biztos nem akartak költségtakarékosak lenni a mennyegző szervezői, mert nem csak Jézust hívták meg, hanem meghívták Jézus számos tanítványát is. Jézus pedig elment ebbe a mennyegzőbe. Jelen volt ott, ahol jelen voltak az emberek. Megjelent közöttük, és részt vett az emberek életében. Nem csak azt látjuk később, hogy az emberek szomorú dolgaiban vett részt Jézus. Mert gyakran hívták őt haldoklókhoz, betegekhez, nyomorultakhoz. Valahogy úgy gondoljuk, hogy Jézusnak mindig ott volt a helye. De Jézus elment ebbe a mennyegzőbe is. Ott akart lenni akkor is, amikor az emberek örülnek. És ebben jelenlétével kommunikált. Azt kommunikálta Jézus, hogy engem ez is érdekel. Azt kommunikálta Jézus már előre, hogy ne keverjen engem senki össze a 104-es hívószámmal. Mert az emberek később is azt gondolták Jézusról, hogy ő a rohamkocsi. Ha hirtelen bajba jutunk, akkor keressük meg Jézust. Majd jön. Egyébként biztos nem akar itt lenni az életünkbe, egyébként talán nem is fontos, hogy itt legyen az életünkbe, de ha jön a baj, akkor tárcsázzuk gyorsan Jézust. Hát testvérek, Jézus ma is úgy kommunikál, és Isten ma is úgy kommunikál többek között velünk, hogy jelen van a mi életünkbe, vagy jelen akar lenni a mi életünkbe. Sok embernek ma sem kell jobban Jézus jelenléte, mint az akkori világban, és valljuk meg őszintén, sokszor csak akkor kerülünk Jézus Krisztus közelébe, amikor bajba jutunk. Olyankor keressük, hogy hol van Jézus, és a legtöbb ember a templom környékén keresi Jézust. Azt gondolva, hogy Jézus ott van, a templomban. Ha az ember elmegy egy katolikus templomba, akkor ott még úgy érzi, hogy talán könnyebben meg is találhatja Jézust. Mert van valahol egy kép róla, vagy egy szobor, vagy egy ábrázolás. Református templomban ez nehezebb. Bejövünk, hát egy szószéket látunk. Hol van itt Jézus? Hol lehet őt megtalálni? Azt gondolom, hogy egy téves gondolat ez Jézusról, amely talán bennünket is jellemzett, és most ez a történet józanítani akar bennünket afelől, hogyha Jézust hívjuk a mi életünkbe, akkor Jézus belép a mi életünkbe. És nem is akár hogy akar ott jelen lenni, hanem mindig ott akar velünk lenni. Az örömökben is, a szomorúságokban is, a kilátástalanságban is ott akar lenni Jézus, meg abban az átlagos hétköznapi minden történésben, amikor boltba megyünk, meg nehezen ébredünk, meg elfáradunk. Jézus ott is ott akar lenni, és ez az ő kommunikációja ma ezzel a világgal, hogy Pünkösd óta Szent Lelke által jelen van. Méghozzá mindenütt jelen van. Nem nekünk kell első renden őhozzá bejönni ide a templomban, hanem ő jelen van. És ő otthon is jelen van. Amikor otthon vagyunk, ott is jelen van. És ez egy csodálatos dolog az Isten részéről, hogy ő így kommunikál velünk. Ezt Jézus, amikor testileg itt volt a földön, úgy kommunikálta, hogy részt vett az emberek hétköznapi, ünnepi és mindenfajta életében, ahova őt hívták, és ahova őt befogadták. Jézus tehát jelen van. Azt is látjuk ebben a történetben, ez a második szintű kommunikáció, ami megjelenik, hogy Jézus és az ott lévők között beszélgetés zajlik. Hát ahogy ez lenni szokott, mindig az asszonyok tudják meg először a híreket, akár jó, akár rossz hírek azok. Most is Mária az, aki oda megy Jézushoz, és súg Jézusnak. Nem tudjuk, hogy mi a célja Máriának, nem derül ki ebből a mondatból az, hogy vajon mi a célja Máriának. Feltételezem azt, hogy egyszerűen annyi a célja Máriának, hogy drága fiam, itt vagy közel 30 évesen, ezek itt a háziak bajba kerültek, legyél szíves, most nem mehet a vőlegény, nem mehetnek azok, akik ott ülnek az ünnepi asztalnál, legyél szíves, segítsél. Te itt egy vendég vagy, próbálja meg segíteni. Azt mondja Mária Jézusnak, hogy nincs boruk. Nincs boruk. Ez egy nagyon rossz hír. Egy mennyegzőben különösképpen is, hogy valaki piszkosul elszámolta magát. Még állna a bál, a jókedv, a mulatás, de nincs bor. És jön Mária, és kommunikál Jézussal. Csak úgy mondja neki, gondolván, hogy ma Jézus tudja, hogy mi a kötelessége. Félreértés ne essék, azt gondolom ebből a történetből, hogy Mária nem azért jött oda Jézushoz, hogy Jézus tegyen valami csodát. Nem hiszem, hogy ezért jött oda Mária. Mária egészen egyszerűen úgy jött oda Jézushoz, mint a kicsi fiához. Ahhoz a kicsi nagy fiához. Hogy itt most baj van. És ha tudsz valamit, hát gondolkozzunk rajta. Szaladjatok el. Neked mégis van 12 tanítványod, Markos emberek. Szaladjatok el, hozzatok valahonnan ide bort. Talán sokkal inkább benne volt Mária mondatában ez a fajta kérés, vagy ez a fajta ösztönzés Jézus felé. És annyira meglepő az, amit Jézus mond, de mégis tökéletesen igaz. Azt mondja Máriának, hogy vajon ez én rám tartozik, vagy te reád, asszony? Kihozanítja Jézus az ő anyját afelől, hogy mi itt vendégek vagyunk. Mi itt vendégek vagyunk? Nem mi vagyunk a logisztikai háttere ennek a lakodalomnak. Mi nem beszállítók vagyunk, kedves édesanyám. Mi vendégek vagyunk. Ez az én problémám? Vagy a te problémád? Ez nem a mi ügyünk. Ez azoknak az ügye, akik szervezték ezt a lakodalmat. Ezt őnekik kell megoldani. De Jézus szeretetében nem csak ez a kristálytiszta realitás jelenik meg, hanem megjelenik valami, ami Mária felé is egy remény sugár. Mert azt mondja Jézus, hogy nem jött még el az én órám. Azaz miközben Jézus azt mondja, hogy ez az ügy nem az én ügyem, mert nem én vagyok érte a felelős, egyfelől azt is mondja Máriának, hogy azok a dolgok, amiért én felelős vagyok, amiket nekem kell elvégezni, azok még nincsenek itt. Még nem annak az ideje van, hogy én cselekedjem. Lehet, hogy fogok valamit cselekedni, de most még, amikor te idejöttél és beszélsz velem, most még nem annak az ideje van. Nem te szabod meg azt, hogy én mit csináljak. Mondhatnánk azt is, testvérek, hogy Jézus finoman, szeretettel, de jelzi az anyának azt, hogy drága édesanyám, felnőttem. Felnőttem. Te most ide jössz, mondod nekem a problémákat, elvárod, hogy én erre ugorjak, de tudod, ez még nem az én órám. Majd amikor eljön az én órám, az én cselekvésemnek az ideje, amit én tudok, meg valaki más, akkor majd cselekedni fogok. Testvérek, Mária nem csak híreket hozott, hanem egy fontos dolgot tett még, és ez is a beszéd, a kommunikáció fontos része, hogy Mária oda megy a szolgákhoz, és azt mondja a szolgáknak, akiké a probléma, hogyha ide jön hozzátok Jézus, akkor bármit mond nektek, cselekedjétek meg. Bármit mond nektek, ne vitatkozzatok vele, cselekedjétek meg. Bármilyen logikátlan dolog lesz az, amit tőletek kér, ne vitatkozzatok vele, cselekedjétek meg. Nagyon szimpatikus nekem Mária, az édesanyja, aki nem sértődik meg, amikor Jézus őt elhárítja. És ezzel mindenképpen példát ad minden idők édesanyjának, vagy édesanyukáinak, akik sokszor nem tudjuk a gyermekeinket elengedni, és két kézzel ragaszkodunk hozzájuk, és a távirányítót mindig a kezünkbe akarjuk tartani, hogy megmondjuk, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, jobbra menjenek, balra menjenek. Mária ért a szóból. Nem kezd el Jézusra vitatkozni. Nem mondja azt neki, hogy milyen tiszteletlen vagy te az anyáddal. Én csak segíteni akarok. Máriáról nem olvassuk azt, ahogy ma szokták mondani a fiatalok, hogy nem durrog. Nem pöfékel magába a Jézus ellen, hogy mit képzel magáról ez a gyerek. Hát azt olvassuk, hogy oda megy a szolgákhoz, és annyit mond nekik, hogy ha ide jönne hozzátok Jézus, akkor ti engedelmeskedjetek neki. Nos testvérek, a jelenléten túl azt látjuk, hogy folyik egy beszélgetéses kommunikáció is. A szavaknak is nagy jelentősége van, amik ott elhangzanak ebben a mennyegzőben. Igen, a jelenlétünkön túl, amely Isten jelen van a mi életünkben, és amely jelenléttel mi is itt vagyunk egy Isten tiszteleten, beszéd is zajlik. Beszéd is zajlik. Nem az én beszédem, hanem kell, hogy beszéd történjen, beszélgetés történjen köztünk és Isten között. Isten beszél hozzánk, ami református hitünk szerint az ige hirdetés, az Isten beszéde, de Isten várja azt, hogy mi is beszélgessünk ő vele. Mi is beszélgessünk ő vele. Hát sokféleképpen lehet Istennel beszélgetni, a gondolatainkon keresztül, az imádságunkon keresztül, és mindennek helye van az Isten tiszteletben. Ahol van közös imádság is, és ahol el lehet csendesedni nekünk magunknak is. Beszélgetni Istennel olyan fontos lenne, testvérek. Talán amikor bejövünk, talán amikor itt vagyunk, akkor egy picit Istennel beszélgetni. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy beszélgessünk egymással is. Lehet odakint az előtérbe. De amikor bejövünk az Isten tiszteletre, akkor olyan jó lenne végre elkezdeni beszélgetni az Istennel. Elmondani Istennek azt, hogy elfogyott a bor. Mert talán azért jöttünk, mert már nincsen jó kedvünk. Már nincsen örömünk. Elfogyott a muníció, Isten. Eddig még ment valahogy az életem, de most nem tudom, mi a következő lépés. Nem kellene elmondani Jézusnak? Nem lenne jó így várni az ő üzenetét, szavát? Az Isten tiszteletnek része az, hogy mi kommunikálunk az Úrral. Nem csak az, hogy jelen vagyunk, hanem az is, hogy beszélünk Istennel. Beszélünk vele. És hiszem, hogy ő az, aki beszél hozzánk is. És azt akarja nekünk mondani, hogy amikor eljön az ő órája és az ő ideje, akkor cselekedni is fog. Mert mi gyakran belecsúszunk abba a hibába, hogy hát még csak beszélünk Istennel, de azonnal elvárjuk tőle azt, hogy arra válaszoljon, amit mi az életünk legégetőbb problémájának tartunk. Sokszor jövünk Isten elé nagyon égető problémákkal. Megromlott az egészségünk, összetört a családi életünk, ellopták valaminket, gyászba kerültünk. Lehetne sorolni, hogy mennyi minden hoz bennünket ide. Mennyi minden az, amiről mi elkezdünk beszélgetni az Istennel, Jézus Krisztussal. És tudjátok, sokszor azt várjuk el tőle, hogy ő most rögtön arról beszéljen velünk, amit mi itt problémaként fölvetettünk. És milyen nehéz azt elfogadni, amikor Jézus valami másról beszél. Amikor Jézus arról beszél például, hogy térjél meg. És az ember azt mondja, hogy én nem ezért jöttem ide. Jézus, nekem egészség kell, nekem pénz kell, nekem békesség kell. Nekem ne beszélj a megtérésről. De mit mond Mária a szolgáknak? Azt mondja, hogy valamit mond nektek, tegyétek meg. És ez egy óriási titok, amikor valaki megérti ezt, hogy én beszélhetek az Istennel, de az Isten sokkal jobban tudja nálamnál azt, hogy nekem mikor, mire van szükségem. Van, amikor arra van szükségem, amiről én beszélek vele. És van, amikor arra van szükségem, hogy visszahúzódjak, és azt mondjam, amit te akarsz, azt fogom cselekedni. Hányszor sértődtünk meg? Remélem nem rám. Én biztos adok rá okot, de Isten nem hiszem. Hányszor sértődtünk meg az, hogy Isten nem arról beszélt velem. Hát legyen Mária a példaképünk, aki nem sértődik meg, és nem durrog. Hanem alázatta elfogadja azt, hogy Jézus, te bizonyára jobban tudod azt, amit tudnod kell. És én meghajlok előtted. Hát jó lenne így fogadni Jézus Krisztusnak a szavait, a beszédét, az igét, az ige hirdetést, hogy most erről akar velem az Úr beszélni. Lehet, hogy van probléma, de higgyük el, fogadjuk el, hogy az Úr nagyobb a mi szívünknél, nagyobb a mi életünknél, és soha nem téveszti el. Soha nem téveszti el. És aztán van itt a kommunikációnak egy harmadik szintje. Nem csak a jelenlét, együttlét Jézussal, nem csak a beszélgetés Jézus és az ott lévő emberek között, hanem a kommunikációhoz hozzá tartozik az is, hogy ezek az emberek, amikor Jézus egyszer csak fölkel a helyéről, oda megy és azt mondja, hogy tegyetek azokba a mosdó edényekbe vizet, akkor ezek az emberek ezt engedelmesen megteszik. Azt olvassuk róluk, hogy megtöltik ezeket a kővedreket vízzel, és mi több, azt is mondja nekik Jézus, mert még idáig a dolog nyitott, hát lehet, hogy csak azt akarja Jézus mondani, hogy tegyünk tiszta vizet oda a mosdóvedrekbe, mert hogy szükség lehet rájuk. De aztán jön a következő, azt mondja Jézus, merítsetek és vigyetek a násznagynak. Hát nem azt mondom, hogy ha kellően ittas egy társaság, lehet jó vicc is. Hogy vizet viszünk a násznagynak, és azt mondjuk, na, igyad. Egy tréfás visszajelzés lehet arra nézve, hogy hát nincs bor, drága násznagy úr, hát mi ezt isszuk ezentúl. Kóstold meg te is, a legjobbikból hoztuk. De nem ez történik, hanem az történik, hogy ezek a szolgák nem vitáznak Jézussal, nem mondják azt, hogy hát Jézus azért ez egy kicsit megsérti itt az etikettet, hanem azt olvassuk, hogy vittek. És amikor a násznagy megkóstolja ezt a poharat, akkor azt mondja a vőlegénynek, hogy a jó bort először szokták adni, drága vőlegény barátom, a rosszat a végére tartogatják. Kótyagos fejjel már rossz bort is megissza az ember, nem annyira érzi az ízeket, hanem annyira reális az ítélő képessége, azt akkor kell hozni a rossz bort. Te meg a jót hagytad a végére. Mi van ott ebben a történésben, testvérek? Engedelmesség van benne. Az az engedelmesség, amire Mária fölhívta a szolgákat. Valamit mond nektek, tegyétek meg. ahhoz, hogy eljussunk ahhoz a jelig, ahhoz a csodáig, amely az Isten dicsőségéről beszél és ad bizonyságot, ahhoz szükség van az engedelmességre. És ez az a harmadik lépcsője vagy fajtája a kommunikációnak, amely ha elmarad az életünkben, akkor bizony sokszor a jelek is elmaradnak, és a csodák is, és az Isten dicsősége is elmarad a mi életünkből. Talán ez a legnehezebb része ennek a dolognak. Mert még valahogy eljövünk, még valahogy összetesszük otthon a kezünket, megszólítjuk az Urat, még beszélgetünk is vele valahogy. De hát amit mond, azt megcselekedni, na ez a legnehezebb része talán a dolgoknak. Mert amit Jézus sokszor mond, és amit itt mondott ebben a mennyegzőben, az teljesen ellene ment mindannak, amit az emberek normálisnak vélhettek ebben az élethelyzetben. És bizony nagy kérdés volt az, hogy megteszik-e. Ha ezek a szolgák nem merik tele vizekkel azokat a kővedreket, hanem viszik oda a násznagynak, akkor bizony itt csoda, jel nem történhetett volna. Van tehát engedelmesség, amit az Úr az ő jelei és csodái előtt ugyanúgy elvár tőlünk. És azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy saját életemre nézve is, hogy jelek és csodák, amelyeken keresztül az Isten dicsősége még inkább fölragyog előttem, és amelyek által az én hitem is mélyül, mindig akkor történnek, amikor én engedelmes vagyok az Úrnak. És ha valaki azt gondolja, hogy egy pap mindig engedelmes az Úrnak, vagy egy lelkésznél, ez nem is kérdés, az ki kell, hogy ábrándítson. Még Jézus is megkísértetett, hát mi hol lennénk mi Jézushoz? Hol lennék én Jézushoz? De az ugyanolyan küzdelem egy lelkész életében is, hogy engedelmes vagyok, vagy a magam igazságához ragaszkodom, vagy engedek az Úrnak, vagy képviselem az Urat. De amikor ezt megteszem, akkor jöhetnek és jönnek mindig az Isten jelei, a csodái, az ő dicsősége. És hadd mondjam így a testvéreknek azt, hogy az életünkben is akkor fogjuk ezeket a jeleket és az Isten dicsőségét meglátni, és akkor fog mélyülni a mi hitünk, az Úrhoz való ragaszkodásunk, hogyha megtelik az életünk engedelmességgel. Ez a világ nem akar Istennek engedelmeskedni, és az Isten rendjét elfogadni. A világ még kommunikáció szintjén sem akar az Isten rendjéről tudni, hallani, nemhogy engedelmeskedni annak. Sajnos sokszor az egyház is csűri, csavarja, magyarázza az egyértelmű isteni rendet, hogy ez alatt mit kell érteni, meg kortörténet, meg nem úgy van az már. Milyen szomorú. Ahelyett, hogy azt mondanánk és arra bátorítanánk egymást, hogy valamit mond nekünk az Úr, azt tegyük meg. Azt tegyük meg. Ha az ébredéseket megvizsgáljuk, az egyháznak a megébredéseit, amikor az emberek nagyobb tömegekben, lelkikben fölébredtek, akkor sokan azt gondolják, hogy ezek mögött az imádság áll. Az, hogy nagyon imádkoztak érte. Hát az is ott van, de ennél sokkal jobban ott áll az, hogy emberek elkezdtek Istennek engedelmeskedni. Engedelmeskedni. És amikor elkezdtek engedelmeskedni, akkor Isten különös kegyelméből ébredéseket adott. Engedelmes emberek nélkül nincsen soha lelki ébredés. Sem egy családban, sem egy gyülekezetben, sem egy nagyobb közegben. Az egyházban sem. Amíg nem tesszük meg azt, amit a mi Urunk elvár tőlünk, vagy amit nekünk parancsol, addig nem történhet meg jel és csoda sem. És olyan jó lenne, ha ezen a mai délutánon talán úgy mérlegre tudnánk magunkba azt tenni, odahaza magunk csendességébe, hogy hány olyan dolog volt ebben az esztendőben, amelyekre Isten bennünket bátorított, buzdított alkalomról alkalomra, és hogy vajon engedtünk-e a mi Urunknak ezekben a dolgokban, engedtünk-e neki. Hát bátorítom a testvéreket arra, a kánai mennyegző történetének tanulsága alapján, hogy az Isten dicsőségét megjelenítő élethez, és az Isten dicsőségét látó élethez legyünk jelen. Legyünk jelen. Ott, ahol Jézus van, és hívjuk őt a mi életünkbe. Vegyük komolyan azt, hogy kész megosztani az ő személyét, kész velünk lenni. Higgyük el azt, hogy hallja a mi beszédünket, kommunikáljunk Jézussal, imádkozzunk testvérek. Azt mondja az ige, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ne legyünk restek az Úrral beszélgetni, de mindig legyünk készek meghallani azt, amit ő mond. És elfogadni azt, amit ő mond. És végül hadd bátorítsam a testvéreket az engedelmességre. Arra az engedelmességre, amely Isten előtt hajlik meg. Az Isten akarata előtt törik meg. Ez mindig törés, Istennek engedelmeskedni, mindannyiunk életében. Mert ez azt jelenti, hogy valakinek az akaratát megteszem, és mi egyikünk sem olyan, hogy ezt szívesen tennénk meg. Mi mindannyian a saját akaratunkat akarjuk végrehajtani. Ilyen a mi természetünk. Engedelmeskedni Istennek azt jelenti, hogy megtöröm magamat, és megteszem azt, amit az Úr nekem mond, vagy nekem parancsol. Nem egyszerű dolog, de olyan jó lenne ebben bátorítani egymást, amikor látjuk, hogy a másiknak nehezen megy az engedelmesség, olyan jó lenne ebben segítséget kérni a többiektől, ti hogy csináljátok, hogy teszitek, hogyan hajtható végre. Adja nekünk az Úr, hogy amikor találkozunk vele, itt az ő házában, az igében, az ige hirdetésben, az Isten tisztelet rendjében, akkor ez a kommunikáció megtörténjen köztünk és közte, hogy megtörténhessenek közöttünk, bennünk és általunk azok a mennyei jelek is, amelyekre ez a világ ma is óhajtozik és sóhajtozik, és amely jelekre mi magunk is várunk. Amen. Az 512. dicséretünk első versét énekeljük most. Az 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azokat az alkalmakat, amikor eljöhettünk a te házadba, és amikor megértettük, és tudtuk, hittük, és hisszük, hogy te e házon kívül is velünk vagy, és jelen vagy a mi életünkbe. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket győzni ezen a mai órán is arról, hogy részt kívánsz venni a mi életünkbe, nem csak itt, ebben az órában, hanem a nap 24 órájában. Köszönjük te neked azt, hogy te beszélő Úr vagy, akár ma is szólsz sokféleképpen hozzánk, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy az a lényeg, amit te akarsz, és az a fontos, amit te akarsz. Köszönjük, hogy így emlékeztettél most is bennünket arra, hogy legyünk készek meghajolni te előtted és a te akaratod előtt, bízva a te jóságodban, szeretetedben, és abban, hogy te mindenekhez jobban értesz, mint ahogy mi azt elgondolnánk, vagy feltételeznénk. Arra is hadd kérjünk téged, hogy buzdíts bennünket föl az engedelmességre, hogy miután megértjük a te akaratodat, hadd legyen készen a szívünk, testünk, lelkünk arra, hogy engedelmességben járjunk. Segíts megharcolni önmagunkkal, és segíts megtörni, alázattal leborulni te előtted, egyen-egyenként mindannyiunknak, és add azt az elhatározást a mi szívünkbe, hogy amit te mondasz, azt megcselekesszük. Köszönjük te neked, hogyha mindez megtörténik közted és köztünk, akkor te adod az élet jelét, adod azokat a csodákat, amelyekre annyira vágyakozik sokszor a mi szívünk, és amely csodák és jelek láttán mélyülhet a mi bizalmunk és hitünk te benned. Köszönjük te neked, ha mindez megtörténhetett ennek az esztendőnek a vasárnapjain, és hisszük, hogy nem kisebb a te terved a jövőre nézve sem. Hadd tekintsünk tereád úgy, mint szolgák az ő uruknak kezére, aki idejében ad eledelt, és kirendel minden szükséget. Hálát adunk azért, hogy ma is itt lehetünk, és hálát adunk neked azért is, amit megérthettünk. Maradj velünk ennek az esztendőnek az utolsó napjaiban, indíts bennünket elcsendesedésre, hálaadásra vagy bűnbánatra, áld meg a mi közösségünket, és áld meg a mi közösségeinket távol ettől a helytől. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Valamit mond nektek, megtegyétek. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem soron következő gyülekezeti alkalmainkat 31-én, azaz ránk következendő szerdán. Este 6 órakor tartunk évzáró istentiszteletet itt a templomban, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Január 1-én, ez csütörtökön, délután 4 órakor tartunk évnyitó istentiszteletet, majd az azt követő gyülekezeti összejövetelünk vasárnap délelőtt 9:30-kor az istentiszteleten lesz, melyel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk. Továbbra is bátorítom a testvéreket arra, hogy az iratterjesztésünkből bibliaolvasó kalausz naptárakat vásároljunk, amelyek segítenek bennünket Isten igéjének módszeres tanulmányozásában. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogyan ez már évek óta van, január első teljes hetében, azaz január 5-től 9-ig, hétfőtől péntekig terjedő időszakban tartjuk az imaheti alkalmainkat, közösen a Káposztásmegyeri és az újpesti református gyülekezet tagjaival, valamint az újpesti baptista és a szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival. Adtunk már ki szórólapokat, de az énekes könyves asztalon is találhatók még szórólapok, amelyek tartalmazzák a helyszíneket, hogy melyik este hol leszünk, és a szolgálatok címeit is. A hét témája ez lesz, hit által. Hétfőn és pénteken este itt lesz nálunk az alkalom, tehát itt nyitjuk meg, ezt az imahetet és itt is fogjuk bezárni. Pénteken az imaheti alkalmunk közös úrvacsora osztással fog véget érni. Szeretettel hívjuk, várjuk erre az alkalomra a testvéreket. Hirdetem a kisgyermekes és ifjú házas családoknak, akik még esetleg nem döntötték el, hogy hol töltsék a szilveszter estét, hogy a szerdán este 6 órakor kezdődő istentisztelet után, körülbelül olyan 8 órától együtt lehet lennünk, vagy együtt leszünk itt a gyülekezeti teremben. Azt kérjük, hogy akik esetleg egy ilyen közös szilveszteren részt szeretnének venni, azok egy rövidke megbeszélésre majd maradjanak itt a templomban, vagy jelezzék Triponné Molnár Andrea testvérünknél a szándékukat. Tehát elsősorban ide ifjú házasokat és kisgyermekes házasokat hívunk és várunk, gyermekekkel együtt természetesen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, és egyúttal köszönünk minden adományt, melyel gyülekezeti életünket támogatták az elmúlt időszakban. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunk 7. versének éneklésével zárjuk. A 89. Zsoltárunk 7. verse így kezdődik: boldog a nép, amely te néked örvendez.
Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, és a te nevedben örvendez megszüntelen. Jött nagy dicsőségre,